O Duno, o Tisza. Innen onnan száz esztendeje, hogy a Duno először meggyergelte a Tiszát. Tudnélik a Duna nevezetű gőzhajó, amelyiken Széchenyi István nevezetes tiszai tanulmányútját megtette. Ez a tanulmányút 1830 nyarán beletartozik a magyar történelembe, és a legnagyobb magyar életírók eléggé méltatták is már. Maradt azonban a Históriai út szegedi stációjáról olyan följegyzés is, amiről eddig nem igen tud a nyilvánosság, pedig nincs minden érdekesség nélkül. Névtelen szerzője valamelyik szegedi piarista lehetett, aki annak idején szemtanúja volt a szegedi látogatásnak, mégpedig jó szemű tanúja. Tisztában volt vele, hogy a halhatatlan vendégnek minden lépését érdemes följegyezni. A krónikaíró szerint Széchenyi nem annyira váratlan, mint inkább hirtelen érkezett Szegedre. Várni már augusztus elején várták, mert olvasták a Jelenkorban a Széchenyi lapjában, hogy a gróf a Duna torkolattól gőzhajón akar feljönni Szegedre. De hát nem jött, akárhogy várták. És így hiába esett az a szép köszöntő beszéd, amit neki szánt Miskolci spektábilis. A jegyzője volt a városnak, máskülönben nagyon rendes viseletű fiatalember. Csak hogy nem restelt a pesti újságokba is írkálni, és még a nevét is alája tette a teátrobi levélnek. Történt azonban szeptember 3-án délelőtt, hogy főtiszteletdő Gruber Nép János, a kegyes oskola igazgatója, kiment egy kicsit szellőzködni a vízpartra. Látja ám, hogy a sörházka szárnya előtt nagyon sokadoznak a népek, és igen néznek lefelé a Tiszán. A szó köztünk maradjon, ez a nagy sokaság szöget ütött a fejembe. Most se nagyon sokadozik a szegedi nemzet a Tisza parton. Hát mi keresni valója lett volna ott 100 esztendővel ezelőtt? Megnéztem az örök naptárban, milyen napra esett abban az esztendőben a szeptember 3. Hát szerdai napra esett. Heti piac volt. Egy szóval csak ugyan sokadoztak a magyarok. Gruber főtisztelendő úr fölkérdezte őket. Mit szemléködnek kentök, emberek? Megmutatták neki, hogy valami csoda úszik a víz ellen a Boszorkány sziget felül. Olyan, mintha hajó volna. De hát hajó nem lehet, mert nem vontati senki. Aztán meg kéménye is van, s az úgy pipál, hogy az már nem csak, hanem ugyancsak. Hát, emberek! Ilyet még nem látott az ember, mióta kétágú. Gruber főtisztelendő úr se látott még ilyent, de mint olvasott férfiú, mindjárt tudta, miről van szó. S el is magyarázta a népnek, milyen elmeméves szerkesztés az a gőzhajó, s milyen gép elve van annak. Nem érdektelen megemlíteni in paratézim, vagyis zárójelben, hogy a barbár szittyák sokkal nagyobb flegmával fogadták az első gőzhajót, mint a művelt nyugatiak néhány évvel ezelőtt az első vasutat. Például, mikor Potsdamba befutott az első gőzmozdony, s a hivatalból jelenlévő rendőrfőnök meglátta a prüszkölő és füstokádó masinát, esze-veszett kiabálással nyargalta be a várost, Meneküljön, aki tud! Itt a veszedelem! A magyarázatból beledurrantott a gőzhajó tarackja. Három üdvlövéssel köszöntötte a várost. El lehet képzelni, mekkora lett erre a csodálkozás, sőt, némely részen az ijedelem is. Aki rác volt a szájtátók közt, azt arról lehetett megismerni, hogy mind keresztet vetett ilyettében. A mi fajtánkat nem ilyen ijedős bordában szőtték. Amikor közelebb ért a hajó, ki lehetett venni, hogy a parton versenyt futnak vele az alsóvárosi legények, jókedvű nyihározással. Ki gyalog, ki plóháton. És ki lehetett venni azt a torzomborz férfit is, aki a hajóról a kalapját lengette a part felé. Az volt Széchenyi István. A Duna körülbelül ott kötött ki, ahol most építik az egyetemi klinikákat. A grófot Gruber főtisztelendő köszöntötte az első istenhozattal, s mindjárt meghívta ebédre is a kegyes atyákhoz. Már csak egy kis hirtelen hamar jóra, mert nem voltunk fölkészülve a méltóságos gróf fogadására. Széchenyi szívesen fogadta a meghívást maga és hajós kapitánya nevében, s ahogy a nagy sokaságot látta, szokása szerint mindjárt felhasználta az alkalmat a tanításra. Elmondta, mi az a gőzhajó. Hogy dolgozik az? Mi a haszna? Aztán megkérdezte az embereket, mit szólnak hozzá. Hát mit szóltak volna? Azt szólták, amit ilyenkor mondani illik. Huncut portéka. Szép kitalálás. Jeles szerzet. Mindössze egyetlen egyéni vélemény hangzott el. Egy palánki magyar azt mondta. Úgy kapari a kereke a vizet, mint a kutya. Az alatt Gruber igazgató szétszalajtotta az örömhírrel a fiatal piaristákat a városban, s meghívta ebédre a helyi notabilitásokat. Két nagyra menendő fiatalember is volt közöttük. Egyik Klauzál Gábor híres ügyvéd, a másik egy fehér dolmányos dzsidás kapitány, Kis Károly, a főbíró fia, az Aurora novella írója. Később első szegedi tagja az akadémiának. A többi úr csupa magisztrátusbeli volt, elölülők és alelölülők. A szegedi urak szívből megviváltozták ugyan a grófot, de úgy maguk közt csekély lették egy kicsit, mert külsőre nem mutatott olyan gigászt, mint Veselényi Miklós. Középtermetű, nem nagyon vállas ember volt, és cigánybarna arca nem különösen magyar jellegű. Maga mesélgette többször, hogy a Tisza mentén csak akkor hitték el neki, hogy mégis magyar ember, ha megduplázta a porciót a marha paprikásból, és leöntött rá egy meszely homoki vinkót. Pedig annak akkor olyan veszett híre volt, hogy ha ökörbe öntenek, úgy meghidegülne tőle a vére, hogy halgyanánt lehetne megenni a húsát pénteken. Hát a gróf a piaristáknál is bebizonyította, hogy mégiscsak magyar ember. Kétszer szedett a halpaprikásból, és kegyelmet talált színe előtt az atyák szívnyitogató bora. Na, azt nem a homok termette. Aztán szivarra gyújtottak, és igen nyájas és szellemdús társalgás indult meg az urak közt. Itt megint bele kell köhögnem egy kicsit a memoárba. Széchenyi nem szivarra gyújtott, hanem szigárróra, mert még akkor ez volt a becsületes neve a saját bőrébe takart dohánytekercsnek. Helmeci szerkesztő úr ugyan, ez volt az a híres nyelvújító, aki a szavakat elbetci, próbált magyar nevet adni az indigonának, elnevezbén azt szipának, de ezen nagyon fölbosszankodott Vörös Marti. Miért szipa, mikor az vénasszonyt jelent? Azért szipa, mert szipákolják, fűzte tovább a polémiát Helmeci. Az nem igaz. A tubákot, igen, azt szipákolják, de ezt szívják, felelte Vörös Marti. Tehát legyen a neve szivar. Ez megint a finom ízlésű császár Ferencnek nem tetszett, mert varon végződik, az pedig igen póri dolog, hanem inkább legyen szivola. Mert ebben a szóban költészet van, és gyönyör. Széchenyi maga is nyelvújító volt ugyan. Az ön szót is tőle kaptuk a durva kend és a rideg maga helyett. Azonban a szivart egy darabig ő se tudta bevenni, hanem szigárrónak nevezte. Tehát szigárróra gyújtottak az urak, és megindult a refektóriumban a nyájas és szellemdús társalgás. A főbíró elmondta, hogy a tavaszon cserkészgetett a makkos erdőben, és űzet lőtt, amiről csak közelről derült ki, hogy nem őz volt, hanem a gácsi cigány púrdéja. A főbíró elítélte magát 15 forintra, mert vagy főbíró az ember, vagy nem. S ebből nyaralt ki a cigány familiástul. Most havi búcsúkor azonban beállított a főbíróhoz, aki igen dühösen fogadta, mert azt hitte, hogy zsarolni akar az akasztófára való. Pedig dehogy akart, nagyon jó szándék vezette a jámbort. Azt jelentette be, hogy van neki másik meglőni való púrdéja is. Azt is átengedi a nemzetes úrnak 15 forintért. Aztán a gróf kezdett el anekdotázni. Csak hogy oly különös anekdotái voltak, hogy azoktól az arca nevetett ugyan az embernek, de a szíve könnybe lábadt tőlük. Például, hogy Fiumében, az egyetlen magyar kikötőben jár az angol kereskedő, Mr. Smith, aki nem tud, csak angolul. Tanácsolják neki, hogyha itt boldogulni akar, akkor jó lesz megtanulni az ország nyelvét. De melyiket? Kérdezi az angol. A latint? A németet vagy a horvátot? Foggalma se volt róla, hogy Magyarországon magyarul is lehet beszélni. Minél tovább beszélt Széchenyi, annál mélyebb lett a csend. És mikor ő is elhallgatott, felállt a vicerektor, Karácsonyi Imre, 74 esztendős agastyán, és könyvbe lábadt szemmel, megsímogatván a vendég homlokát, így idézte az öreg Simeont. Most már elbocsáthatod, uram, a te szolgádat, mert szemeim látták, öreg kezeim megérintették annak homlokát, akit te küldtél közénk világosságnak. Ezután a jelenet után nem lehetett többet anekdotázni. Fölkeltek mindjárt, és elkísérték Széchenyit a hajóra. A sarokról a gróf visszafordult, és gondolkozva nézegette a piaristák házát. Ott felejtettem méltóságod valamit? Zaladjak érte vissza? Készségeskedett Gruber igazgató úr. Nem feledtem én semmit, mosolyodott el a gróf. Csak úgy vagyok, mint a kvártélyos huszár, aki, mikor tovább marsol, megfordul a sarokról, és visszanéz az elhagyott kvártélyre, hogy máskor is oda találjon, ahol olyan jó dolga volt. Mire a Duna fedélzetére értek, ott már egész sereg tisztelgő küldöttség várt a Széchenyit. Mindenkihez volt jó szava. Külön is bemutatták neki Ábrahám Jánost, a leghíresebb szegedi supert, aki se rajzolni, se írni nem tudott. Mégis olyan hajókat épített, hogy hírük volt az országban. Tudna-e ön ilyen hajót építeni? Kérdezte tréfálkozva Széchenyi. Akár holnap, méltóságos uram, mert megnéztem Tövirűhegyire. Csak hogy amit én építenék, az erősebb lenne enni. Az ám, mit szentett Széchenyi? De annyival nehezebb is lenne, és nem lehetne vele hajókázni a Dunán. A super nem szólt semmit, hanem egy esztendő múlva olvashatta Széchenyi a jelenkorban, hogy a szegedi hajóács a maga készítette hajóval, a még akkor meg nem nyitott vaskapu rettenetes szirtjei közt. Lásd az aranyembert, lement a Dunán Galacsig, ami olyan bravúros tett volt, hogy még az Augsburger is megemlékezett róla. Amikor kibeszélgette magát a gróf a szegedi polgárokkal, mindnyájukat meghívta másnap reggelre, hajókirándulásra, Algyőre, mégpedig asszonyostul, leányostul. Este csak néhány kereskedő látogatását fogadta. Csupa német és szerb emberét, akiket arra akart rábeszélni, hogy vásároljanak Duna gőzhajózási részvényeket. Ennyire azonban már nem ment a lelkesedés. Szegeden egyetlen részvényt sem lehetett elhelyezni, amit később bosszúsan emlegetett Széchenyi. Másnap reggel 3:30 ágyúdörgés közt indult meg a Duna, fölfelé vagy 250 szegedivel. A Tisza két partján, föl Tápéig, legalább 10 000 ember lobogtatta a kendőjét a soha nem ért látványosság örömére. A gróf szüntelen magyarázott egy ezüstgombos nádpálcával, amit valamelyik szegedi úr támasztott a hajó oldalához. Igen, csinos, mondta Széchenyi. Az angol urak is ilyent hordanak. Nem olyan vademberes furkós botokat, mint amilyeneket mi nálunk látni. Délre már megint bent volt a hajó a szegedi Tiszán. A kikötőhelyen Széchenyi magasra emelte az ezüst gombos pálcát. Uraim, kellemes utunk véget ért, és ki tudja, jövünk-e még így össze valaha. Kié ez a pálca? Szeretném tulajdonosának visszaszolgáltatni. A közösségből előlépett Osztrobszky József választott polgár. Így hívták akkor a városatyát, és meghajolt Széchenyi előtt. Méltóságos gróf úr, a bot az egyém, de nagyon boldog volnék, ha azt az első szegedi gőzhajózás emlékére megtartani méltóztatnék. A gróf vonakodott egy darabig, de végre elfogadta a pálcát. Levitte a kabinjába, és felhozott onnan egy kardeolköves aranygyűrűt. Kedves barátom, mondta Osztrobszkynek, a keleti népek csak ajándékért fogadják el az ajándékot. Mi is kelet népe vagyunk. Viselje ön ezt a gyűrűt e szép nap emlékére. Ebéden Babarczy Alispánéknál volt Széchenyi. Ebéd után a városban nézett széjjel, amiben azonban, megmondta őszintén, nem nagy öröme volt. Különösen a poros, szennyes, piszkos piasztér keserítette el, amivel Miskolc is, spektábil is, soha se dicsekedett el a pesti lapokban. Látja, kérem, mondta Széchenyi ironikusan a polgármesternek. Mennyivel okosabb volna, ha ez a 26 holdas pusztaságon kolompárt termelnének? Senki sem álmodta még akkor, hogy ez a pusztaság 100 év múlva az ország egyik legszebb kertje lesz, és a Széchenyi nevét viseli, aki márványba öltözve néz rajta végig. Este a kaszinó vendége volt a gróf, s bár forrásom nem mondja, biztosra vettem, hogy erről a vigadozásról valami nagyszerű tudósítást küldhetett a spektábilis Pestre. Meg is találtam a honművészben. Oly szép, hogy érdemes szóról-szóra kiírni. Szabadabban fakadozott minden tag vigadozása, midőn a hazai kaszinó intézet nagymesterének, az ország előmenetelének, tollal s értékkel buzgó előmozdítójának hosszas éltetéséért jelentett lelkes kívánatok közt ürültek a pezsgő boros áldomás poharak. Közpolgári nyelven ez annyit tesz, hogy éjfélig tóztoltak a nemzetes urak. Szerencsére a tóztok mind elvesztek, s így nem írhatom ide őket közokulásra. Különben ez alkalommal a nevét is beírta a legnagyobb magyarak a kaszinó emlékkönyvébe. 3 rovata volt az emlékkönyvnek. A vendég neve, karaktere, bevezetője. A gróf így töltötte ki a rovatokat. Neve? Széchenyi István. Karaktere? Semmi. Bevezetője? Kis Károly. Az urak nagyot néztek azon, hogy karaktere semmi. Ne akadjanak ezen fel, uraim! Magyarázta ki magát Széchenyi. Nekem most nincs hivatalom, tisztségem. Abszolút semmi se vagyok, csak egyszerű napszámos a hazának. A haza egyszerű napszámosa másnap reggel, szeptember 5-én hagyta el Szegedet. A kerékház fedelén áll, a kezében az Osztrobszky-féle nádbottal, levett kalappal integetett búcsút a kegyes atyáknak, akik meghatottan néztek utána. Aztán bement a kabinjába, és beírta a naplójába úti impresszióit, amit így fejezett be. Boldogabb jövő nemzedékek! a ti nagyobb és szélesebb tudástok benneteket türelmesebbekké, erényesebbekké fog tenni, mint mi vagyunk. Fogadjátok egyik ősötöknek üdvözletét. Úgy hallottam, a Széchenyi karneolos gyűrűjét ma is őrzi féltett erekéül az Osztrovszki család. Hogy ezt az írásban hagyott erekét őrzi-e a mai nemzedék? Arra felelje meg, kinek a lelki ismerete.